Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Napjainkban már bárki tartalomgyártóvá válhat a közösségi médiában. Azonban ezen felületek buborékba zárják a felhasználóikat, amelyek között egyre nehezebb az átjárás, egyre nehezebb megtalálni azokat a mondatokat, szlogeneket, amelyek széles körben eljutnak a felhasználókhoz. A buborékok egy töredezett, párhuzamos valóságképhez is vezetnek, hiszen egyre nehezebb az átjárás az úgynevezett vízhangkamrák között. Ugyanakkor az üzleti életben a hirdetések terén is egyre nagyobb kihívást jelentenek a párhuzamos valóságok. A helyzetet pedig csak fokozza, hogy még néhány évvel ezelőtt egy oldal a követőinek a 12%-ához jutott el ingyenesen, addig ez az arány mostanra mindössze 2-3%, illetve ott vannak az úgynevezett trollok is. Témánk: közösségi médiás buborékok a marketingben. Meghívottunk Héj Szilárd marketing szakember, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Jó estét kívánok, köszöntöm a műsorban.
Jó estét kívánok, köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy az online tér megjelenése, illetve a közösségi média térnyerése hogyan alakította át a kommunikációt, hogyan alakította át a marketinget.
Mennyi időnk van? Nagyon szívesen mesélek róla napokon keresztül is, de igyekszem a hallgatókat megkímélni most ettől a háborús béke előadásomtól. Teljesen átalakította. A social media előtt a kommunikáció a cégek részéről még egyirányú volt. Igazából nem volt feedback. A social media megjelenésével egyből jött a feedback, hiszen a fogyasztók vissza tudnak reagálni bármilyen céges kommunikációra, akár egy kommentben vagy üzenetküldésben. Ez egy új helyzet volt a cégek számára, ezért lettek ugye új titulosok is, például a social media manager, akinek ugye az a felelőssége, hogy a cég által adott üzenetek átmenjenek az online térben, és elérjék a fogyasztókat.
De ugye megjelenhetnek olyan visszajelzések, feedbackek is a közösségi médiában a vásárlók, vagy akár a nem vásárlók részéről is, amelyek lehúzzák egy cégnek a reputációját. Ezekkel mit lehet kezdeni, vagy hogy lehet őket kiszűrni? És amikor kiszűrést értek, akkor arra gondolok, hogy azokat a visszajelzéseket, amelyek nem valósak, tehát a rossz indulatú, de tapasztalatra nem alapuló visszajelzésekre gondolok.
Nagyon fontos volt a kérdésben, amit megállapítottál, hogy lehet egy negatív visszajelzés jogos. Is. És az a negatív visszajelzés, ami jogos, én azt hiszem, hogy ha a cég jól működik, és jól működik a PR osztálya, meg a termékfejlesztő része adott cégnek mondjuk, akkor ezek tanulnak belőle. És ha kell, akkor leszűrjük belőle a konzekvenciát. Ha viszont alap nélküli vádaskodásról beszélünk, itt hagyjuk be egy kifejezést, az, hogy troll. Kapunk egy troll támadást mondjuk egy céges Facebook felületünkön, akkor ezeket a trollokat egész egyszerűen most már nincs választása, kell, akkor le kell tiltani is, kész. Nem kell ők foglalkozni, nem szabad nekik teret adni.
Hogyan célozzák be a cége az online térben, akár közösségi médiában, de nyilván nem csak a vásárlóikat, hogy a hirdetéseik, a megjelenítendő tartalmak valóban azt a közönséget érjék el, akik potenciálisan vásárlók lehetnek, vagy nagyobb a valószínűsége annak, hogy ténylegesen vásárolni is fognak, tehát lesz konverzió.
2012 óta foglalkozom Facebook marketinggel, úgyhogy kimondom is sok, szóval több mint 10 éve, és kezdetektől fogva foglalkozom Facebook hirdetésekkel. És látom azt, hogy kezdetben egy organikus elérése egy poszt az nagyjából 12% volt. Ez azt jelenti, hogy amikor mondjuk egy cég kitette egy tartalmat a Facebookra, és nekik mondjuk volt 1000 követője, vagy 1000 lájkolója akkor még, akkor nagyjából 120 embert értünk el ingyen. Most ma ez a szám 2026-ra, ez 1-2% lett. Az azt jelenti, hogy az 1000 követőnkből elérünk nagyjából 10-20 embert ingyen. Sajnos. Ez nagyon kevés. Ez roppant kevés. Ez mire késztet bennünket, marketingeseket? Arra késztet, hogy olyan tartalmakat kell gyártsunk, amely az emberek harapnak. Mit jelent ez? Megosszák őket, kommentelik, virálisan terjednek. Nagyon nehéz olyan tartalmakat elállítani, amelyek mindig érdekesek a fogyasztóink számára. Éppen ezért nagy segítség, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem kihagyhatatlan egy cég számára, hogy elkezdjen pénzért hirdetni a Facebookon. Ez mindenki számára adott egy lehetőség, Romániában is, Magyarországon is, vagy bárhol a világon. Ugyanis a meta hirdetési rendszere nagyon jól strukturálható. Tudok lőni korra, nemre, földrajzilag, városokra, akár utca szinten tudok hirdetni. Meg tudom azt is csinálni, hogy rámegyek arra a hirdetésekben, hogy ki mit csinál szabad idejében. Fantasztikusan jól célozható a meta hirdetési rendszere. Én mindenkinek ajánlom, hogy tanulja meg, és hogy használja bátran, mert hogy egyébként bevétel generál.
De gondolom, hogy ehhez szükség van arra is, még a technikai ismeretek elsajátítása előtt, hogy az adott vállalat tudja, hogy ki a vásárló úgynevezett robotképet, tehát hogy ki az, akire lőhet az adott termékkel, és akkor egy ruhás üzletet nem nekem reklámoz, hanem olyannak, aki érdeklődik ez iránt, és másoknak pedig reklámoz, most csak a példa kedvéért, egy technikai cikkeket árusító üzletet. Ezek hogy alakulnak ki, hogy a vállalat tudja, hogy kire kell majd lőni, és megtanulni a technikai ismereteket, hogy tudjon is lőni?
Elengedhetetlen marketingben, ezt úgy hívjuk, hogy personákat állítunk föl, hogy ezek personák azok az emberek, akik a mi vásárlóink lesznek. Itt fontos lőjünk demográfiai szempontból, tudnunk kell, hogy a mi termékünk vagy szolgáltatásunknak ki a fő célcsoportja. Ugye itt alapvető kérdés az, hogy nők vagy férfiak. Ha ezt tudjuk, akkor azon belül milyen korosztály? Ha azt is tudjuk, korosztályon belül, hogy falusi vagy városi emberek. Igaz, ez is nagyon fontos. Milyen nyelven beszél? Most ugye Erdélyben vagyunk, Marosvásárhelyen, nagyon nem mindegy, hogy csak magyarokat szeretnék célozni, vagy román lakosságot is. Mert ha igen, akkor kell beszéljek románul, és kell beszéljek magyarul is a kommunikációmban. És hogy az emberek elvárják azt, hogy engem elér egy hirdetés, mondjuk magyar nyelven, akkor maga a cég, nekem bármilyen kérdésem van, akkor azt tudjon magyarul is válaszolni.
Mi a véleménye arról itt, hogyha már a kétnyelvűségnél tartunk, hogy megjelennek kétnyelvű posztok, amelyek ugyanazon posztban benne van mind a két nyelv, illetve ilyenkor hogy lehet súlyozni, hogy melyik nyelv kerüljön felülre, tehát melyik legyen az, amelyik hamarabb a közösségi média fogyasztó szeme elé kerül?
Most engedjenek, hogy a saját munkámból induljak ki, és az ügyfeleimből. Mi úgy csináljuk, hogy például Budapesten, a belvárosban nekem van több éttermes ügyfelem, akiknek az elsődleges célpontja a turisták. Éppen ezért mi a posztjainkat vagy angol nyelven írjuk kifejezetten, vagy pedig angol és magyar nyelven, de úgy, hogy a angol nyelven felül, és a magyar nyelven alul. Hiszen az elsődleges célcsoportunk ugye az angol nyelvű turisták. Én azt hiszem, hogy ezt mindig mérlegelni kell a cégnek, hogy neki ki az elsődleges célcsoportja, és azokat milyen nyelven éri el. Hogy az elsődleges célcsoportja mondjuk román nyelvű, akkor neki románul is kell kommunikálni, és románul kell legyen a fő üzenet, és alatta kell legyen a magyarul a másik üzenet. És arra is nagyon kell vigyázni, hogy nem szabad minden szó szerint átfordítani, mert sokszor más jön ki egy tükörfordításban, mint ami valódi eredete, vagy a jelentés az adott mondatnak.
Ezt Marosvásárhelyen azt hiszem a hallgatók különösen tudják, hiszen a volt polgármester egyszer, ha nem tévedek, egy új év üzenetet fordított le, ami úgy kezdődött román nyelven, hogy Drágy Sturgu Muresény, és gondolom, hogy egy Google fordítóba dobta be, és az lett belőle, hogy kedves tragumurák, tehát voltak itt ilyen megszólításbeli nehézségek, na de visszatérve a közösségi médiához, itt említette, hogy szűk 15 éve dolgozik ezen a területen, és hogy akkor 1000 főből még olyan 12% volt, akit ingyenesen elért egy-egy bejegyzés, most ez 1-2%. Ezen felül milyen változások történtek az elmúlt szűk másfél évtizedben? Tehát mi az, amiben fejlődött, mi az, amiben változott a közösségi médiás marketing?
Az algoritmus egyre komolyabban beleszól a kommunikációba, és abban, hogy az egy-egy bejegyzés kihez jut el. Az algoritmus folyamatosan változik, plusz azért ne felejtsük el, hogy a Facebooknak megjelent egy óriási konkurenciája, akivel igazából nem tudja tartani a lépést, és ez a TikTok. Ugye kezdetben csak a Facebook volt, de nem tudom, hogy ő emlékszik-e még rá, mert azért van közöttünk egy generációs gap, hogy a Facebook előtt még volt az IVIV Magyarországon, és ugye nemzetközi szinten meg volt a megboldogult MySpace. Ugye ezek voltak az első fecskék, és aztán a Facebook mindent vitt. És a Meta birodalmába tartozik ugye most már az Instagram is, és itt a WhatsApp is, meg a Thread, meg mindenféle más felületek. És a TikTok, az pedig megjelent, ugye egy kínai fejlesztésű applikáció, nem tudjuk pontosan a hátterét, ők sárulják el azért nekünk, de hogy a legdurvább algoritmus a TikTokkal rendelkezik, behúzza az embert rettenetesen. Ugye a TikTok az arról szól, hogy látok nagyon gyors videókat, amit nagyon gyorsan fel kell fogjak. Ezért az alfa generáció, meg az Z generáció, akik leginkább a TikTokot használják, ők arra szocializálódnak, nekik az információt a leggyorsabban kell elmondani. Nincs idő. Képzelj el azt, hogy amikor én elkezdtem foglalkozni marketinggel, ez 25 évvel ezelőtt volt. 25 évvel ezelőtt maga az online marketing az arról szólt, hogy legjobb esetben a cégnek volt egy honlapja. Abban az időszakban egy átlagos internetes felhasználó, aki egyébként még betelefonálós internetre rendelkezett, ezt a mai fiatalok azt tudják, hogy mit jelent. Ez azt jelenti, hogy be kellett tárcsázni az internetet. És úgy volt az emberek internetje. És kb. Egy kép egy felületen, az kb. Egy perc alatt töltődött be. Ez 150 kilobajtos JPG. Olyan hasonlott az internet. Na akkor nagyjából egy ilyen fél perce volt egy weboldalnak, hogy magával ragadja a felhasználót. Tudja, hogy mennyi ma ez a szám? 2 másodperc. 2 másodperce van arra egy honlapnak, hogy engem magával ragadjon. És ez azért van, mert hogy a social médiában nagyon felgyorsultak a események. És nagyon gyorsan felgyorsult a médiafogyasztás. Egyébként, ha például nem lenne a Facebookon algoritmus, hanem ön is, meg bárki más a hallgatóink közül találkozna minden olyan bejegyzéssel, amit mondjuk ő belájkol az oldalnak a bejegyzései, egy átlagos Facebook felhasználó nagyjából 1000 oldalt lájkol. Ez nagyságrendileg 1000 oldalt. És nagyjából van 500-600 ismerőse. Ha mi minden poszttal találkoznánk, akkor ezt úgy képzelje a kedves hallgató, hogy mint egy ilyen Las Vegasban a félkarú rabló pörögnének a bejegyzések. Olyan gyorsan pörögnének, hogy nem tudnánk felfogni. Ezért az algoritmus azt csinálja, hogy nekünk megszűri nagyon összetett módon azt, hogy mi milyen tartalommal találkozunk. Ami persze azért is veszélyes a marketingesek számára, mert egy média burkokat képez. És ezekben a média burkokat nagyon nehéz áttörni a marketingeseknek. Nagyon-nagyon nehéz. Mert ez nem csak politikailag zár be minket, hanem abban is bezár, hogy kinek milyen szokásai vannak.
El fogunk jutni a burkokhoz is, de még egy érdekes dolog hangzott itt el, hogy ahhoz, hogy egy adott tartalom több emberhez eljusson, ahhoz be kell dobni a pénzt a gépezetbe, és vannak ilyen feltételezések, akár városi legendáknak is nevezhetjük őket, hogyha egyszer pénzt dobunk a gépezetbe, akkor onnantól kezdve, hogyha tényleg elérést akarunk, akkor ezt mindig el kell játszódjuk. Ez valóban így van, vagy ez csak egy urban legend, egy tévhit?
Hogy az ön szavaival éljek, ez egy urban legend, ezt én sem tapasztaltam még így. Az egy kérdés, hogy van olyan, amikor valamit az algoritmus lejjebb csavar különféle oldalakat. Ez azért is lehet, csak hogy megértsék a kedves hallgatók is, mert az algoritmus által a legértékesebb dolog, amit egy user megtehet egy Facebook bejegyzésnél, az, hogy hozzászól. A második, hogy megosztja, és a harmadik az, hogy mondjuk lájkolja. A lájkolásnál is ugye most már különféle emocionális gombokat tudunk alkalmazni, ugye van nevetés, van a mérges gomb, meg mindenféle gombok vannak. És a Facebook kezdettől fogva pozitív, ami azt jelenti, hogy a pozitív üzeneteket szeretné még inkább dobálni a userek számára. Így egy olyan bejegyzésnél, ahol nagyon sok a szomorú fej, a síró fej, vagy a mérges fej, azokat nem annyira tolja, mint az olyan posztokat, ahol sok a szívecske, sok az ölelés, meg sok a mosoly. Szóval ilyenek döntik el azt, hogy egy-egy bejegyzés hány emberhez jut el, és hogyan jut el.
Mekkora változást hozott az, hogy 2025 őszétől politikai tartalmakat nem lehet hirdetni? Nyilván persze megvannak a kiskapuk, erről is hosszan lehet beszélni, hogy az adott politikai oldalhoz tartozó más szereplők, közszereplők, különböző médiaintézmények akkor hirdetik ezt a tartalmat, de hogy maga a politikus, és hát látjuk azért, hogy a prominens politikusok hatalmas követőtáborral, milliós, akár több milliós követőtáborral rendelkeznek Romániában és Magyarországon is, ők nem hirdethetnek.
Ez a kérdés azért is testezálló, mert foglalkozom politikai marketinggel, és részt veszek több magyar politikus építésében is, és részt is vettem, és részt is fogok venni reményeim szerint. Felemás érzéseim voltak nekem marketing szakemberként, ugyanis nyilván segítette a munkámat az, és egyszerűsítette a munkámat az, hogy pénzért tudtam elérni sok-sok embert. Ez valamilyen szinten azt hiszem, hogy el is kellemesített bennünket, marketingeseket, mert hogy nem kellett kreatívkodjunk annyira. Amint ugye az Európai Unió által ugye beszabályozták a Facebookot, ugye ezt tudni kell, hogy a politikai hirdetések azért lettek lehúzva Európai Unión belül, nem csak Magyarországon és Romániában, mert hogy nem tudott megfelelni a GDPR előírásoknak a Facebook. És inkább azt nem is szerette megfelelni, nem akarja kiadni az adatokat, és inkább nem engedélyezi a politikai hirdetéseket. Ezáltal én azt vettem észre, hogy az algoritmus megváltozott a politikai tartalmakkal kapcsolatosan. És sokan találkozunk olyan tartalmakkal, biztosan is találkozik vele, nem tudom, Facebookozik-e, hogy ajánlanak önnek különféle posztokat, meg bejegyzéseket a Facebook, ami bedobja az a feedünkbe, bedobja a Facebook. És itt nagyon sok politikai tartalom van. Nagyon félesen sok politikai tartalom van, és egyébként pedig most már egy politikus oda kell figyeljen arra, hogy a kommunikációjában ne csak képeket tegyen ki, hanem videókat tegyen ki. Ezek milyen videók legyenek? Álló videók, legyenek fekvő videók. Használja ne csak a Facebookot, hanem a TikTokot is használja. Hiszen van egy réteg, akit nem tudunk elérni a Facebookon. A legfiatalabbak már nincsenek ott, mert az nem szexi. Míg nekik a szexi a TikTok, Facebook már nem trendi. Ott vannak az idősek, a boomerek például, én vagyok, ugye 45 éves ember, meg ott vannak az én szüleim, és a fiatalok már nincsenek jelen. És őket is követni kell, el kell érni tartalmakkal, és el is lehet érni őket politikai tartalommal. Látszik is egyébként, hogy a legutóbbi magyar országgyűlési választáson is rengeteg fiatal ment el szavazni. Soha ennyi nem ment el. És ez azért volt szerintem, mert a kormánypárt nagyon odafigyelt arra, hogy a TikTokon is kommunikáljon. És nagyon fontos tartalmakat jutatott el a gyerekekhez.
Mit tud tenni akkor egy politikai kommunikációval, politikai marketinggel, marketinggel foglalkozó szakember annak érdekében, hogy a röhögő fejek ne hatalmasodjanak el. Ugye volt, aki azt mondta, hogy ez az április 12-én lezajlott magyarországi választás bizonyos értelemben a röhögő fejek kampánya is volt. Ezt azért láttuk mind a két oldalon, tehát minden politikusnál megjelentek ezek a reakciók, és ezek, hogyha jól értem, akkor többet érnek, mint egy sima like.
Így van, hát a sima like a legegyszerűbb, ugye? Annélkül, hogy én felfedném, hogy melyik oldalnak vettem ezt kommunikációjában, az ezt el kell mondanom, hogy azért fele más volt a pálya ilyen tekintetben, mert trollfarmokat az csak az egyik oldal használt Magyarországon. És a trollfarmokról azt kell tudni, hogy ezek általában fizetett emberek voltak, akinek az volt a munkájuk, hogy a politikai oldalon, másik oldalon lévő tartalmakat fikázzák. És hogy így, amit ön is mondott, nevető fejekkel lássák el. Egy trollfarm rászabadult egy politikus Facebook oldalára, akkor igazából két dolgot lehetett tenni. Egyik az, hogy hagyni és nem foglalkozni vele, és ha már kellő számú követője van egy politikus oldalának, akkor valószínűleg bevédik őt a saját követői. És ez is történt nagyon sok esetben, hogy az én jelöltjém, akikkel együtt dolgoztam most a választási kampányban, kellő számú olyan követővel rendelkezett, akik tényleg támogatták ezt az adott jelöltet, és ők maguk bevédték a trollfarmokkal szemben. És kialakult a komment szekcióban valamiféle diskurzus. A másik lehetőség, amikor a minden kötél szakad, akkor le kell tiltani az embereket, és kész.
Meg lehet ezt tenni manuálisan, hogy letiltsuk az embereket, főleg amikor egy troll farmmal állunk szembe, ahol nagyon sok idézőjeles felhasználó van, tehát ezek nagy valószínűséggel nem húsvér emberek, vagy csak egy minimális részük húsvér ember. Én arra gondolok, hogy a romániai államelnök választásban a 2024-esben, amit töröltek, ott volt a Georgescu jelenség, és igen, a TikTok.
Ez egy másik érdekes történet volt a TikTok, itt a román elnök választásban, de ezt nem felejtsük el, hogyha jól emlékszem, de Vicsonké nem így volt, ott azért volt benne erős orosz szál is, ha jól emlékszem.
Egyértelműen, igen, ezt Alex Florenza főügyész is kimondta, hogy egy idegen állam, nem mondta ki Oroszország nevét, de az utalások elég egyértelművé tették.
Így van, és itt is az volt, hogy a TikTokot úgy befolyásolták, hogy rengeteg olyan tartalmat tettek ki, ilyen tartalmakat is, ami erősítette annak román jelöltnek a jelenlétét és az eléréseit. És mi azt tapasztaltuk most a április 12-i választások előtti kampányban, hogy az egyik oldal rettenetesen sok trollt használt. Sokat. Azt képzelje el, hogy volt olyan, meg kérdezte, hogy hogyan lehet ezek ellen védekezni. Ugye nekem a kampányban voltak social media menedzsereim, és ezek az emberek sajnos naponta akár több órát el kell töltsenek azzal, hogy ők tiltogatták le ezeket az embereket. Akik persze ön is nagyon jól mondta ezt, nem tudhatjuk, hogy valóságos emberek, vagy pedig egyszerűen robotok, akiket valaki irányít a háttérben.
Térjünk el a politikától, bár még nagyon sokat lehetne erről beszélni, igen, így van, egy nagyon izgalmas téma, különösen most napjainkban, de hogy szóba kerültek a buborékok. Mit jelent üzleti szempontból, termékeladási, termékfelépítési szempontból az, hogy a közösségi médiás algoritmus most függetlenül attól, hogy Metáról vagy TikTokról beszélünk, lényegében beskatujázza, buborékba zárja a felhasználóit az érdeklődési körük szerint. Tehát mennyire van még átjárás a buborékok között, vagy ezek a buborékok most már szép lassan vasbetonból vannak?
Köszönöm a kérdést, mert szerintem ez egy roppant fontos kérdés. Egyik legfontosabb, hogy most, amikor egy cég elkezd kommunikálni az online térben, engedje meg egy kis történeti kitekintést, hogy amikor még a mass médiáról beszélünk, hogy a mass média a tömegmédia korában, akkor mi volt? Akkor az emberek nézték a tévét, és olvastak az újságot. Nem volt internet. Akkor azt mondjuk, hogy mindenkinek volt egy darab valóságérzete. Így van? Mindenki ugyanazt a valóságot érzékelte. Nem volt benne semmi változás. Egy-két kivétellel, amikor mondjuk a politika próbált manipulálni. De egyébként a nagy átlagban mindenkinek ugyanaz az érzéke volt a valóságról. Utána kialakult a network média, a mass média után. A network média ugye összekapcsolódik ugye az online média megjelenésével, honlapok megjelenése, online híroldalak, és itt elindultak a különféle, nem tudom, ön emlékszik-e még rá, de voltak a különféle chat felületek, amik még nem alkalmazások voltak, hanem weboldalak, és ugye kialakultak az legelső, mert beszéltünk már ugye a social media felületekről, de még nem a Facebook és nem a YouTube. És ekkor az emberek elkezdtek ebbehez kapcsolódni. Tök jó volt, tudtunk beszélgetni egymással, a chat.hu-n mindenféle emberekkel meg tudtam ismerkedni, haverságok kötöttek, tök jó alkalmazások voltak erre, a későbbiekben kapcsolódtunk. Változás jött a network médiában, mert nem csak fogyasztó lettem, hanem tartalomgyártóvá is váltam, hiszen nem tudom, mennyire emlékszik rá, akkor voltak a nagy blogírásnak a 2005-10-es években mindenki blogot írt. Én is írtam blogot. Magyarországon közösségi média témában írtam blogot, a közösségi háló volt a neve, én voltam az egyik első, aki előírt Magyarországon, rengetegen olvasták. Akkor az index.hu-n akkor még a blog.hu ugye benn volt, azt hiszem, most is benn van, csomószoltam címlapon, stb. Tök jó felül terület volt nekem ez. Igen ám, de ekkor már azért az online térben megjelentek haloványon eltérő valóságok. És óriási váltás lett mostanáig, ugye most arról beszélünk, és ezen is szakmázok egy kicsit, csak hogy ezt megértsék a hallgatók, ugye most a fragmented média korszakát élünk, vagy töredezett média van, ami azt jelenti, hogy többféle valóság van. És pontosan azért, mert hogy be vagyunk burokba zárva, és ezekről a burkokról az algoritmusok tehetnek. És nekem, marketing szakembernek az a feladatom, hogy ezek a burkok között kommunikációmmal hidakat teremtsek, hogy az emberek tudjanak egymásról, hogy elérem az embereket. Ezt úgy tudom megtenni, hogy diverzifikáltan kell használjam a különféle platformokat. Nincs más választásom. Más-más üzenetekkel menjek a TikTokon, más üzenetekkel menjek a YouTube-on, más üzenetekkel kell menjek a Facebookon. Hiszen más-más célcsoportot érek el. Ha ezt nem csinálom meg, akkor nem fogom őket tudni elérni. És az is nagyon fontos, hogy már az, hogy egy adott terméknek milyen márka előnye van, az kevés, az nem jó. Melléket tegyek egy erősebb narratívát. Edukálnom kell a fogyasztóimat, hogy tudják azt, hogy miért vegyen meg engem. A fiatalok körében azt képzelje el, hogy a Z generációnak a 73%-a egy felmérés szerint elvárja azt, hogy a márkák képben legyenek mindenféle társadalmi helyzettel kapcsolatosan.
És ez egy vásárlási szempont, vagy egy olyan tényező, ami miatt a Z generációsok úgy dönthetnek, hogy nem veszik meg azt az adott terméket, mert a márka nincs képben ezekkel a dolgokkal?
Így van, ez egy vásárlási szempont. Nagyon fontos a Z generációnak az, hogy a márka képben legyenek a különféle társadalmi változásokkal. És ugye, ha kell, akkor mellé álljanak. Például egy nagyon egyszerű példa, fenntarthatóság. A Z generáció számára nagyon fontos az, hogy a brand odafigyeljen arra, hogy az ő gyártás alatt lévő termékek fenntartható módon legyenek gyártva. Egyik ilyen cég a Patagonia. Ők ruha márka, ők általában a mindenféle túra termékeket gyártanak egyébként, és akik volt egy olyan kampányuk, aminek az volt a címe, hogy Don't buy this jacket. Ez azt jelenti magyarra folytva, hogy ne vásárold meg ezt a kabátot. Ami nagyon erős üzenet. És gondoljon bele, hogy ezt az üzenetet mikor használták Amerikában? Black Friday-kor, mikor a legtöbb pénzt elköltik az emberek. És ők küldtek egy olyan online és offline reklámmal, a Don't buy this jacket. És leírták ebbe a reklámba, a termékfotó alatt, hogy egy ilyen Patagonia kabátnak az előállítása milyen ökolábnyomot hagy a világban. És odaírták a végre, hogy tényleg csak akkor vásárolod meg, ha szükséged van rá. Tudja, mi lett az eredménynek a kampánynak? 30%-kal nőtt a Patagoniának az eladása, ezzel a kampány hatására több mint 500 millió dollár keresett ez a cég.
Töredezett valóságok, buborék hatás, erről is beszélgettünk. Hova vezet mindez vállalati vagy termék, eladási termék felépítési szempontból is, hiszen hogyha többféleképpen kommunikálnak a vállalatok a terméket reklámozó felületeken, akkor egy adott ponton az egyfajta ellentétet is szülhet, hiszen bekerülhet a buborékba véletlenül, nem törvényszerűen, mert ugye erről beszélgettünk, hogy nehéz az átjárás a buborékok között. Két ellentétes üzenet ugyanattól a forrástól, tehát valóban az adott vállalattól, akkor maradván ennél a példánál. Tehát, hogy hova vezet mindez, hogy ennyire feltöredezett a valóság, ennyire megváltozott a valóság fogalma?
Ha jövőképről beszélünk, akkor én nagyon bízom abban, hogy a social media felületeknek a tulajdonosai, például Mark Zuckerberg, ők odafigyelnek majd arra, hogy az algoritmust etikusabban használják, vagy már etikusan használják. Mert azért most ez így erősen kétséges. Mert az algoritmusok nagyon beleszólnak az életünkben. Ha ebben lesz váltás, pozitív váltás, akkor azt gondolom, hogy ezáltal még inkább a médiaburkokat le tudjuk bontani. Ami nagyon fontos, hogy a cégek használjanak, amit mondtam önnek is, erős narratívákat. Ne csak termékleányokat használjanak, edukálják a fogyasztókat, és olyan kommunikációs paneleket kell felvennek, amely hidakat erősítik, nem pedig lebontják a különféle buborékok között. És nekünk fogyasztóknak meg arra kell törekednünk, nem csak marketing szakembereknek, legyünk tudatosabbak, egyre tudatosabbak abban, hogy miket veszünk, és hogy tényleg szükségünk van az a termékre, amit megveszünk.
Arra is gondolok itt a hídépítés vagy hídrombolás kapcsán, hogy a közösségi médiában azt tapasztaljuk, hogy a fogyasztók, akik esetlegesen egy-egy véleményt írnak a közösségi médiába, de hogy ezen felül nem tartalomgyártók, képesek már szép lassan mindenen hajba kapni, hogy a két buborék között lesz egy meccéspont. Tehát ez, hogy töredezettek a valóságok, hogy párhuzamos valóságok alakultak ki, ez hova vezethet társadalmi szempontból? Most tudom, hogy ez nem a marketing asztala, de felmerül bennem az a kérdés is, hogy akár komoly vitát, feszültséget szülhet, hogy az egyik ember az egyik vállalat termékét veszi meg, az egyik vállalat jackiét, a másik ember pedig a másik vállalatét.
Megint, hogy hozok egy példát, ha megengedi a valóságból. Én nagyon szeretem az amerikai focit, és testközelből figyelhettem azt meg, nem tudom, mennyire emlékszik, 2010-es évek közepén voltak rendi túlkapások az Egyesült Államokban feketékkel szemben. És volt egy játékos, Colin Kaepernick, aki nem állt fel a himnusz alatt, hanem ülve maradt. És ez felzúdulást váltott ki az emberekből. Valaki elítélte, valaki pedig kiállt mellette. Egy veterán katona azt javasolta neki, hogy a következő alkalommal ne maradjon ülve, hanem térdeljen le. Letérdelt. Letérdelt mellé egy másik játékos is, aztán követték többi csapatnak is a játékosai. Természetesen színes bőrűek leginkább. Összeveszett a ligával, és a Nike felfedezte őt. Egy kampányt indított el a Nike, aminek az volt a magyar fordítva főszlogenje, hogy higgy valamiben, még akkor is, ha mindenedet fel kell áldoznod érte. Ez volt a szlogen. Ez ugye adta Colin Kaepernicket, hiszen ő feladta saját karrierjét, mert ugye kirúgták őt a ligából. És ez a kampány megosztotta az Egyesült Államokat, hiszen valaki szerint fantasztikus, innovatív kampány volt, valaki szerint cinikus volt, álszent volt, és valaki egyenesen azt mondta erre, hogy ez egy politikai kampány. De Nike mit ért el ezzel? Minden felmérés szerint nőtt a márkahűség. És ezzel kampányával minden média burkot elért. Mert ezzel mindenki foglalkozott. Minden oldalú média foglalkozott vele, mindent át tudott törni. El tudtok vele jutni olyan emberekhez a Nike ezzel a kampánnyal, akihez nem tudtak volna.
Ezt a témát lezárandó, mennyire nehéz akkor, mert nyilván ez nem egy egyszerű feladat, olyan mondatokat kitalálni, amelyek tényleg hidakat képeznek a burkok között, és eljutnak egy nagyon széles nyilvánossághoz, és nem csak egy töredezett nyilvánossághoz.
Nehéz. Egy szóval állszok, nehéz, de nyilván kicsit megindul kifejtem. Azt hiszem, hogy erre kell egy kellő kreativitás, és ugye sokan károsztatják az AI-t, és ezt a szóba kell is kell hozzám az AI-t, mert azt hiszem, hogy az algoritmusokkal nem hagyhatjuk ki az AI-t sem, hiszen mindegyik felület most már használ AI-t. AI motorja van a Facebooknak is, a TikToknak is, mindenkinek. Hogy nekem, kommunikációs marketing szakembernek, az AI, most elnézést kérek minden hallgatótól, de fogaszkodjanak meg, nekem egy jó rabszolga. Szóval azt hiszem, hogy az AI-t kell tudni használni, óriási lehetőség. Piackutatásban, szövegírásban, stratégiaalkotásban is óriási segítséget ad. Én nem azt mondom, hogy egy az egyben helyettesíti az embereket, viszont jól tudjuk használni, akkor rendkívül segít a munkában. És ugye azt kérdezte tőlem, hogy tudunk olyan szövegeket alkotni, olyan szlogent, üzenetet, ami áttöri falakat, vagy hidakat épít, ha másképpen fogalmazunk. Ebben az egy ilyen nagy segítség. Óriási segítség benne. Nekem is szövegalkotásban naponta használom, nem szégyellem.
Éppen a mesterséges intelligencia az a témakör, amiről még mindenképpen akartam kérdezni. Hogyan alakítja ez át a reklámpiacot, a marketingpiacot? És most nem csak arra gondolok, hogy marketing szakemberek segítséget kérnek tőle, képeket generáltatnak vele, esetleg videókat generáltatnak vele, vagy éppen szövegeket, ahogy itt már el is hangzott, hanem arra, hogy a mesterséges intelligencia képes olyan dolgokat is tető alá hozni, megvalósítani, amelyek semmiképpen nem etikusak, és itt akkor most akár a kampányhoz is visszakanyarodhatunk.
Ha enged pár szóig még visszatérjek a politikai kampányhoz, azt tapasztaltuk mi is, hogy rengeteg AI videót termelt ki most ez a politikai kampány Magyarországon az elmúlt fél évben, rekordmennyiségűt, és nem tudom, hogy tud-e róla, ez egy friss fejlemény, hogy a Facebook legfelsőbb bíróságáig eljutott most egy videó egyébként. Ez egy pár másodperces videó, ez egy AI videó, amely Magyar Péterről készült. És ez az első olyan AI tartalom, ami eljutott egészen a Facebooknak a legfelsőbb bíróságáig, hogy így fogalmazzak. És ez egy precedens értékű téma lehet egyébként. Mert hogy nekünk, kommunikációs és marketing szakembereknek kutya kötelességünk felhívni a figyelmet arra, hogy egy adott tartalom AI. Lehet használni AI-t, én is használok AI-t. Viszont akkor ezt elmondom, hogy ez egy AI kép, vagy egy AI videó. Ezt feltüntetem, és nem vezetem meg a fogyasztót, vagy a felhasználót. Minél lehetne használni egy AI képet, minél lehetne használni AI videót, mert tök jó videókat lehet készíteni most már az AI-val. De szóljak a fogyasztónak arról, figyelj oda, mert ez AI.
Vissza fogunk erre térni, de nagyon érdekes volt, amit mondott. Lehet tudni azt, hogy melyik videó került el a Facebook legfelsőbb bíróságához, vezetéséhez Magyar Péterrel kapcsolatban? Tehát mi volt ennek a tartalma?
Ez egy pár másodperces videó, amiben ugye egy AI imitált Magyar Péter beszél. És a pontos tartalma, most nem emlékszem a pontos, de hogy nyilván ez is a választásban befolyásolta az egyik oldalnak a szavazóit, természetesen negatívan hatott a Magyar Péterre, és ezt egyébként jelentették Facebook felhasználók, és így jutott el, úgymond a Facebooknak a legfelsőbb bíróságáig ez az anyag.
Visszatérve az AI tartalmakra a közösségi médiában, rendben, tegyük fel, hogy valaki bevállalja azt, és tényleg becsülettel odaírja, hogy ez egy AI kép, ez egy AI videó, nem akar megvezetni senkit. De vajon mennyire megy át ez az üzenet? Tehát mennyire látják a görgetők, hogy fogalmazzak így, hogy ez nem a valóság, ez egy AI videó. Most persze, amikor a gyümölcsök beszélgetnek, akkor azt elég könnyű megállapítani, hogy ez egy AI videó, de amikor nem ilyen jellegű tartalomról van szó, és fel van tüntetve, akkor is én úgy érzem, hogy ez lehet átverés, és nem szándékos megvezetés, de megvezetés a nap végén.
Így van, és röviden válaszol a kérdésére, átlagos Facebook felhasználó, vagy egy internet felhasználó nem tudja kiszűrni, hogy az AI vagy nem AI ez a tartalom, amit lát. És mivel felületesek a felhasználók, így nagyon sokszor elsikkadnak azok az információk, hogy valami AI vagy nem AI tartalom. Így azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehezen szűri meg egy átlagos felhasználó, hogy éppen milyen tartalmat lát. Én például csak arra tudok nyilatkozni a mostani politikai kampányról, hogy azon az oldalon én dolgoztam, ott a kampányfőnök kiadta utasítást, hogy mi nem használhatunk semmiféle se AI képet, se AI videót, mert hogy mi csak etikusan kommunikálhatunk. És ez tartott a pontunkat is egyébként.
Hogyan változtathatja meg akkor a mesterséges intelligencia a valóságok töredezettségét? Mennyire tehet rá még egy lapáttal, hogyha rátehet, vagy mennyire vehet le egy lapáttal a párhuzamos valóságokból?
Ugye két megoldás létezik, A és B kimenet lehet. Az A kimenet az, hogy sorsvíthatja a buborékokat. Benne van a pakliba sajnos. Mert hogyha manipulatíven használjuk az AI-t, akkor sajnos a buborékok erősödni fognak. Nem beszélve arról, hogy maga, ha motorok használják, ugye itt a motor, miről beszélünk, a Facebook motor, TikToknak a motor, vagy bármilyen motor, ezt úgy fogja használni, hogy manipulálja a felhasználót, akkor az elveszett. Én pozitív ember vagyok, és én azt hiszem, hogy rá fognak jönni arra a kommunikációs szakemberek is, és a marketingesek is, a kollégák, hogy igenis oda kell figyeljünk arra, hogy az AI-t úgy használjuk, mert használni kell, mert ott van. Szóval egyszerűen nem szabad most már nem használni, mert nagyon sokat segít, hogy ne tévesszük meg az embereket. Én ebben reménykedem, hogy így lesz.
Zárszóképpen akkor a mesterséges intelligencia összességében nézve milyen változásokat hozhat a marketing szakemberek számára ezen a szakterületen? Tehát kérdezhetem úgy is, hogy mennyire vannak veszélyben a marketing szakemberek munkái, állásai?
Jó a kérdés. Én azt hiszem, hogy valamilyen szinten veszélyben van a munkánk, de azért a marketingnek az alapja az mindig az a marketing, amelyet Kotler kitalált annó. Ugye Kotler írta az első marketing management könyvet, csak a csatornák változnak és a felületek. És viszont ehhezeknek a összefogására, a stratégia megalkotására, a döntésekhez szerintem mindig ember kell. Vannak olyan részek, amelyekben ki tudjuk váltani embereknek a munkáját, sajnos. Szóval lesz olyan rész, én szerintem nem kell annyi designer, nem kell annyi grafikus, kell, de nem kell annyi. Nem kell annyi szövegíró sem, mert ebben mind-mind segítség az AI. De az, hogy az AI-t kellőképpen felügyeljük, kellőképpen tudjuk használni, az még mindig kell ember. Szóval amikor a szövegíráshoz is, nagyon sokszor csinál helyes hibákat az AI, nagyon sokszor rosszul fogalmaz az AI. Ezt egy embernek kell ellenőrznie kell, de meggyorsítja a munkánkat.
Tényleg zárszóképpen vannak, akik azt mondják, hogy a mesterséges intelligencia az emberiség új aranykorát hozhatja el, mások pedig apokalipszist vizionálnak. Ön melyik táborba tartozik, vagy egyáltalán valósak-e ezek a táborok a meglátása szerint?
Imádom a Terminátor filmeket, ezt hozzá kell tegyem. Ha ebből indulok ki, akkor végünk a botnak. Mert a Terminátor film pont erről szól, hogy a mesterséges intelligencia életre kell. Én azt hiszem, hogy nem lesz apokaliptikus rész szerencsére még egy ideig az életünkben, és korábban fogjuk tudni tartani a mesterséges intelligenciát, és nagyon remélem, hogy nekünk egy jó segítő kéz lesz.
Legyen akkor ez az árszó. Helyi Szilárd marketing szakember, köszönöm, hogy itt volt a digitális világban, és válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm szépen.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.